Dr. Osztye Zoltán atya a Szent Rókus templomban tartott adventi tridumot december 9-én, 10-én és 11-én. Tridumának második részét hallják.
Alleluja, alleluja, alleluja. Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Máté könyvéből. Egy alkalommal Jézus ezt a példabeszédet mondta tanítványainak. Mit gondoltok, ha valakinek 100 juha van, s egy elcsatangol közülük, nem hagyja-e ott a 99-et a hegyen, s nem megye, hogy megkeresse az eltévedtet? Ha aztán szerencsésen megtalálja, bizony mondom nektek, jobban örül neki, mint az el nem téved 99-nek. Éppen így, mennyei atyátok sem akarja, hogy csak egy is elvesszen e kicsinyek közül. Ezek az evangélium igéi. A Szent Evangélium tanítása legyen bűneink bocsánatára. Krisztusban testvéreim, egyengessétek az Úr útját, az egyik fontos mottója az adventi időszaknak. Az Úr Jézus pedig figyelmeztet az egy eltévedt bárányok közül megtért, nagy örömet okoz a mennyben. A 99 igazhoz képest milyen öröm van egyetlen megtérő bűnösön. Nehogy azt higgyük, hogy mi a 99-hez tartozunk. Mi vagyunk az az egy, akinek a 99-cel együtt szüksége van a megtérésre, és aki fölött, ha megtértünk, nagy öröm van a mennyben. De mit is jelent az útkészítés, mit is jelent a megtérés, mit jelent az, hogy legyünk az a megtérő, aki fölött öröm van a mennyben? Mert Isten számít ránk, számon tart, mert Isten vágyakozik utánunk, mert jegyesi násszal egyé akar lenni velünk. Erről elmélkedtünk tegnap. Mit jelent tehát mindennek a követelménye gyakorlatilag? Szeretem is az utóbbi időben gyakran előveszem a régi lelki íróknak a könyveit. Ma félretettük ezeket, és már nem közismertek azok a fejtegetések, amelyek pedig nagyon is gyakorlatiak, nagyon is életszerűek napjainkban is, de félretettük, mint valami régit. És egyre inkább föl kell fedeznünk, hogy ami régi, abban nagyon sok érték van, olyan, amit mi sem nélkülözhetünk. Azért, mert régi, nem idejét múlt. Azért, mert régi, abban nagyon sok esetben nemzedékek, lelki tapasztalata sűrűsödött egybe. És jól tennénk, ha kézbe vennénk, újra komolyan vennénk, mert nagy segítséget nyújtanak számunkra ezek a tapasztalatok. Na, mit is jelent tehát az útkészítés, mit jelent a megtérés, mit jelent az, hogy akarunk tartozni a megtért egy bárány? Hoz. Jelenti azt, hogy a lelki életünk küzdelem. Azt mondtuk tegnap, hogy a szentségre, a tökéletességre kaptunk meghívást. Ez volt a tegnapi elmélkedésünk összefoglalása. Szentek legyetek, tökéletesedjetek. És az olyan szentegyház nem röstelli egy ilyen fogyatékos világban, mint ami nem csak a napjainké, hanem egyáltalán a bűn miatt megterhelt, megsebzett világunk, nem röstel beszélni, jó Isten figyelmeztetése nyomán, szentségről és tökéletességről. Nem adhatjuk alább. A lelki élet igényes, mert a szeretet igényes, és a köztünk szeretet közösség van Isten és Krisztus tanítványai között, akkor az igényes, kérlelhetetlenül igényes. Elindítottuk az Aquinói Szent Tamás Közéleti Akadémiát, ifjúságnak szakkollégiumi képzését, és ennek az egyik mottója ez, minden értetek történik, de kérlelhetetlen igényességgel kell élni a mindennapi életünket. Gondolkozni, az összefüggéseket fölfedezni, ítéletet alkotni és döntéseket hozni. Kérlelhetetlen igényességgel. Mit jelent tehát ez a küzdelem, amit jelent a mindennapi életünk, hogy tökéletesek legyünk, hogy szentekké váljunk? A küzdelem háromféle terepen zajlik. Először is küzdelem a gonosz kívánságaink ellen, vagyis bennünk van a gonosznak a mérge, az ellen kell küzdenünk, megtisztulnunk, ahogyan a lelki élet első állomása azt kívánja is, via purgativa, a megtisztulás útja. Azután küzdenünk kell, és ez is a terepe a küzdelemnek, a gonosz világ ellen. Ismét mondom, valaki figyelmeztetett, és igaza van, a világot nem szidalmazni kell, nem elítélni kell, mi is a tagjai részei vagyunk annak, hanem látni kell azt, hogy milyen képtelenség a világ bűne, amelyik eltaszította Istent, övéi közé jött, de övéi nem fogadták be. Ez a világ. Az a közeg, amely kivetette magából az Istent, aki közénk testesült, aki közösséget, szolidaritást vállalt velünk. Zárójelbe jegyzem meg, a szolidaritás nem az emberi viselkedésnek az egyik fontos pillére, csak másodlagosan az, elsősorban az Isten szolidáris velünk, bűnös elveszett emberekkel, világgal. És mi tőle tanuljuk kell, eltanuljuk a szolidaritás magatartását, és kell közösséget vállaljunk egymással, az elesettekkel, a rászorulókkal, szenvedőkkel. Tehát harc az ellen, a világ ellen, amelyik eltaszította és eltaszítja Istent, s maga magát teszi helyébe. És végül harc, ez a harmadik terep, harc az ördög kísértéseivel szemben, mert az ördög van, ne dimenzionáljuk túl őt és az ő működését, de hogy van e felől kétség, nincsen. Nézzük tehát először a küzdelmet a gonosz kívánságaink ellen. János apostol az ő első levelében fogalmazza meg azt, ami számunkra ebben irányt mutat. Azt mondja, a test kívánsága, a szemek kívánsága és az élet kevéssége. Ez az a három olyan terep, amelyben a kísértés győzedelmeskedhetne fölöttünk, ha mi nem küzdenénk tudatosan ezek ellen. Először is a test kívánsága. Nyilván a gyönyörökről van szó, az érzéki gyönyörökről van szó, amelyek önmagukban egyáltalán nem jelentenek bűnt. Ezt külön szeretném kihangsúlyozni. Ugyanis ha egy félreértést marad, akkor abból származik, hogy az egyházat úgy ítélik el, kívül lévők, hogy a társadalom hitetlen, pláne egyházellenes része, hogy az egyház test megvető, a nemiség ellen van, s mindent tilt. Ez nem igaz. Az Anyaszentegyház hálás a Teremtő Istennek, azokért az érzéki gyönyörökért is, amelyeket azért ad nekünk a Jóisten, hogy a mindennapi állapotbeli kötelességeink teljesítéséhez lendületet, kedvet kapjunk. Ezt külön szeretném aláhúzni. A vágy önmagában nem bűn, de ha az érzéki gyönyör céllá lesz, akkor azzá válik. Bűnné, méghozzá válhat halált hozó bűnné, súlyos bűnné. Mire gondolunk? Nyilván elsősorban a táplálkozással kapcsolatos érzéki gyönyörre, mely akkor válik bűnné, hogyha azért él valaki, hogy egyen vagy igyon. Tudjuk nagyon jól, hogy Magyarországon is, de hát más országokban is az alkoholizmus óriási arányt ölt, amikor már azért él, hogy egyen vagy igyon. És tudjuk magunkban is, tapasztaljuk az elhízásnak a veszélyét, és azt, hogy pótcselekvéssé válhat az étkezés vagy az ital fogyasztása. Pedig önmagában véve jó, mert ha jó célt szolgál a táplálkozás, akkor az önmagában véve jó. Például gondoljunk a családi asztal, szépen terített családi asztal közösségére, ami az egyik legnagyobb jó, mert a családot, a barátokat összetartja. Kivel osztjuk meg a kenyerünket? Kivel szépen terített asztal közösségére jutunk? Akivel sajátos kapcsolat köt egybe minket? Nagy baj és a családi élet széthullásának az egyik jele, és az egyik mozgatója az, hogy már nincs többé családi asztal. Tovább sokat lehetne erről elmélkedni, de menjünk tovább. A szemek kívánsága, mi mindenre gondolunk. A kíváncsiság tartozik például ide. A szemek kívánságának engedve a kíváncsiság eluralkodhat rajtunk. És ennek nyomán a pletyka. Nagyon jól tudjuk, hogy a médiumokban hogyan van jelen ez, a szemek kívánsága. Mindenről és mindenkiről le akarja rántani a leplet, hogy a maga pőre valóságában mutassa meg, azért, hogy aztán vádolhassa, lejárathassa, halálba kergesse. Micsoda indulat. A szemek kívánsága. Mindent észrevenni, mindent leleplezni, mindenről lerántani a leplet. És ide tartozik a kapzsiság is, hiszen amit meglát, mindjárt meg is kívánja. Erre épít a reklámoknak a világa, ezért a sokféle csillogó kirakat, mely mind kínálja, vásárold meg, próbáld ki, legyen ez is a tiéd. Ha ezt nem teszed, akkor kimaradsz valamiből, vagy a világ sodrából, vagy abból a közösségből, amely maga is kipróbálta, maga is él mindezzel. A reklámok, a fogyasztás világa. Így vannak ezek a bevásárló központok berendezve, ott van minden a polcon, és nem kell ugyan, de annyira kívánatossá teszik, hogy mégiscsak megvásárolják. Reméljünk szerint mi nem, de akik rabjává válnak a fogyasztásnak, a kapzsiságnak, lásd meg és megkívánod, vedd is meg. És az emberek tömegei csapdába esnek. És végül az élet kevéssége, amely jelent ez a legsúlyosabb bűnök egyike, és a legnagyobb kísértések egyike, amely ellen a legradikálisabban kell harcolnunk és küzdenünk. Ilyen az, és ehhez tartozik az rendetlen önszeretet, és megint ki kell hangsúlyoznunk azt, hogy nem önmagában véve az önszeretet bűnös, hiszen szeretnünk kell önmagunkban is Isten szép teremtését, ajándékait. Aki nem szereti önmagát, az nem képes szeretni az embertársait sem. Ezt a mai pszichológiából nagyon jól tudjuk. Aki magával szemben békétlen, aki nincs kiengesztelődött viszonyban saját magával, aki nem becsüli meg önmagában Isten ajándékait, alkotását, az kifelé is a maga kielégítetlenségét, a maga frusztráltságát, a maga békétlenségét, meghasonlottságát önmagával kivetíti, és ezért dühös mindig másokra, olyan is a stílusa. A rendetlen önszeretetről van tehát szó, aki magát tekinti Istennek, aki magam akar mérték vagy a törvény lenni, az öntörvényű magatartásról van szó. Arról, aki túlzott jó tulajdonságokat tulajdonít magának, vagy olyanokat, amelyek nem is léteznek, vagy túloz, amikor saját magát megítéli, és persze én vagyok a legnagyszerűbb, ezt mindenkinek tudnia kell. Tényleg. És aki nem tudja, hogy én vagyok a legnagyszerűbb, tökéletes és hibátlan, nekem nincs bűnöm, kivádolhat azzal, mondják sokan. Ha valaki ezt kétségbe vonja, arra nagyon haragszik. Nem tudja. Ejnye, ejnye. És ott van bennünk a gőg, ott van bennünk a rendetlen önszeretet, ott van bennünk az élet kevéssége, és az ilyen ember válik öntörvényűvé, az ilyen ember válik valódi egoistává. És ez a tökéletesség legnagyobb ellensége. Mi az orvossága mindennek? Mi az, amivel leküzdhetjük magunkban a gonosz kívánságainkat? Az az orvossága, hogy mindent Istenre kell vonatkoztatnunk. Volt egy nagyon értékes jegyes pár közül, az egyik a férfi ember volt, nagyon fogékony és nagyon mély lelkű, nagyon érzékeny, és ő vallotta, hogy éppen a jegyesség időszakában találkozott igazán a keresztény örömüzenettel és Krisztussal, és azt vallotta, hogy mióta szembesültem Jézuson keresztül önmagammal, mióta mertem szembenézni önmagammal Jézus, mint abszolút mérték szerint, abszolút igazodási pont alapján, azóta más dimenzióban élem az életemet. Mert amit azelőtt észre sem vettem, akár emberi kapcsolataimban, az most jelentőség teljessé vált. És amit úgy gondoltam, hogy nagyszerű, amit csinálok, az kiderült, hogy elhibáztam. Egészen másfajta ítélet, egészen másfajta viszony önmagamhoz és a környezetemben lévőkhöz. Mert mindent Istenre kell vonatkoztatni, mindent Istenhez, Jézushoz kell mérni. A második terepe a harcunknak a gonosz, istentelen világ ellen. Mert hogy veszedelmekkel vesz körül minket. Először is megejt. Ez a világ képes arra, hogy csapdába csaljon minket, megejtsen. Hiúságaival, materializmusával, durva fogyasztói mentalitásával észre sem vesszük, nem filozófiai, ideológiai materializmussal, anyag elvűséggel vesz körül bennünket, hanem nagyon is gyakorlati materializmussal. Észre sem vesszük, és az életünkben igazán fontos valami lesz, és nem valaki. És mindig megpróbáljuk újra és újra fölcserélni az ajándékozást, az önátadásnak szeretetből fakadó szükségességét a valamit adás lehetőségével. De nem. Az valódi szeretet nem valamit akar adni, hanem valakit. Mennyire nyilvánvaló ez, sokat szidjuk, hagyjuk is, mennyire nyilvánvaló ez a karácsonyi ajándékozás kapcsán. Nem valamit kell adni, nem valamire vágyakozunk igazán, hanem valakire. Mint ahogy Isten sem valamit szán nekünk, hanem valakit, egyszülött fiát sem kímélte. Azután megejt ez a világ a rossz példájával. Ma látjuk a relativizmusnak a korában észre sem vesszük, és a rossz negatív példa lehúz. Környezetünkben lehúzó erő van, és élvezeteivel, szórakozásával ez a világ képes megejteni bennünket. És nem csak a fiatal nemzedékre leselkedik veszélyként, hanem ránk is minden nemzedékre. De nem csak a megejtés, nem csak az, hogy kelepcéjébe csal bennünket, okoz veszedelmet, hanem az, hogy megfélemlít ez a világ, megfélemlít, félelemmel tölt el sokaknak szívét, félelemmel tölti el. Gondoljunk csak például, hány nagymama, nagypapa vagy szülők mondják azt, hogy aggódom gyermekem vagy unokám jövőjéért. Vajon ez a világ mit rejteget az ő számukra? Milyen lesz az a világ, amiben az ő életük ki kell, hogy bontakozzék? És a sokféle jelenség, amit a médiumokból hallunk, látunk, szívszorongva vesz körül bennünket, vagy hat ránk, és bizony félelmet kelt. Milyen világ alakul itt körülöttünk? És mondhatjuk azt, hogy mi már megettük a kenyerünknek a javát, de mire nő föl a következő nemzedék, gyerekeink, unokáink? Valóban szorító kérdés. És megfélemlít ez a világ gúnyolódásával, támadásaival, anarchiájával, gyűlöletével, és most nem is kell sokat hivatkoznunk arra, a leginkább üldözött közösség, a keresztény közösség, a világban mindenhol több százmillió keresztény szenved üldöztetést, és naponta a vértanúink sokaságával büszkélkedhetünk mi, keresztények világszerte. Január 1-én, a béke világnapján, 19 órakor Szent Egyet közösségnek a szervezésében, belvárosi plébánia templomban engesztelő imádság lesz majd az üldözött keresztényekért. Gondoljuk végig tovább majd magunkban is, hogy mit jelent a világ veszedelme, amivel megejt bennünket és megfélemlít minket. És végül a harmadik terepe a küzdelemnek, az ördög maga kísértéseivel szembe kell fordulnunk. Elég idéznünk Péter apostol első levelét, mit minden héten kompletórium imádságban idéz a zsolozsma, és amit ilyen módon szívünkbe vés, az ördög, mint ordító oroszlán körül jár, s kelesi, kitnyeljen el, álljatok neki szilárdan ellent a hitben. Az ördög, mint ordító oroszlán körül jár, s keresi, kitnyeljen el. Nehogy áldozattá váljunk, mint gyenge bárány, mint Jézus nyájának gyenge láncszeme. Ezért kell megszilárdítani önbecsülésünket, Jézushoz, az egyházhoz tartozásunkat, megtisztítani a lelkünket, befogadni a Szentlélek erejét, hogy meg tudjuk harcolni a magunk harcát, a magunk küzdelmét, és így megtisztulva ajánlhassuk föl magunkat Istennek, mint tiszta áldozatot. Amen.
Dr. Osztie Zoltán atya a Szent Rókus templomban tartott adventi tridumot december 9-én, 10-én és 11-én. Tridumának második részét hallották. Mária Rádió. Betlehemre várva.
Ülök életunk szobámban.